A Rádió Színház bemutatója. Leselkedő. Vészi Endre hangjátéka.
Erre van itt a bőgöp!
Az ötvegy lakásom! Tudtad, sörrel!
Ez is a robban! Rádörre az aggód emberek!
A mentőorvos vagyok. Már minden rendben, asszonyom. Az ijedelmen kívül, hál' Isten, nem történt bajom.
Hány óra lehet, doktor úr?
Néhány perc múlva kettő. Képes visszaemlékezni? Hogyan gyulladt ki a lakás?
Nem történt szándékos gyújtogatás? Kérem, az ember nem tudhatja. A gyűlölködés...
Rosszul lett?
Szóval elszívtam még egy cigarettát. Rossz alvó vagyok. Egy utolsó... Mondjuk így. Egy utolsó előtti cigit. Körülvett az a bizonyos jó csönd, amit én annyira szeretek. Kizárom a világot, és velem maradnak az emlékeim.
Elvesztette az eszméletét?
Nem tudom, doktor úr, hogyan is volt tovább. Ültem a szőnyegen, a gyönyörű dagesztáni szőnyegen. Megleptek vele egy évfordulóra. Körös-körül kirakva az irataim, a leveleim. Minden, ami köze van az életemhez. Mert én a legapróbb írásokat is megőrzöm. Ezek mind-mind dokumentumok. Nekem mindenről másolataim vannak. Évtizedekre visszamenően. Kérem, ezek a késői éjszakai órák, a csönd. Úgy is szokták ezt mondani? A meditáció. Hogyan lehetett volna? Igen. Most éjszaka is. És ez visszatér, amióta ebben a lakásban lakom. A kertben, az ablakon túl, mint az ő arcát láttam volna. Igen, az arca az ablaküvegen. Leengedtem az eszlingen írólót. Kizártalak Sándor. Rágyújtottam még egyre, aztán elállosodtam, elszörgettem, az a jó kívánás szörnyeket.
Anyuka, ne említs senkinek ezt a mániádat, még hogy apuka arca. Apuka 40 éve nincs, halott.
Él? Én tudom, hogy él.
Igen.
Mások is találkoztak vele. A Pasaréten, a Rózsodomban, a Körúton, és abban a nyilkos novemberi időben felsőkabát nélkül futkos, ahogy akkor délután kiszaladt az utcára a nyomozók elől. A régi bőrbe öltöny, amit úgy szeretett, aggodavál, a darázs derék, a kihajtott fehér ing, az egészen sápadt arc. Eljön. Benéz. Fehérre rátapad az üvegre az arca. Ja. A csontjai a szeme alatt.
A rossz idegeid, anya. A túlzott mobilitásod. A permanens nyüzsgésed, anya.
Hallgass! Fogalmat sincs. Amit én teszek, Ő érte teszem, hogy fönntartsam a nevét, hogy ne felejtsék el, hogy utóélete legyen.
A te utóéleted, anya? Erről van szó. Amióta az eszemet tudom, belőle élünk, a csontjaiból. És nem mondd, hogy apuka arca az ablaküvegen, mert...
Mert? Mit mert?
Mert zárt osztályra kerülsz.
Én? De kis nyomor volt. Tehetségtelen kis senki. Ha valamire kellett az apád neve, akkor mindig te miattad. Mentőnek. Hogy átengedjenek az érettségén, hogy benyomjanak az egyetemre, hogy a rengeteg halasztás után végre diplomát kapjál, hogy állásod legyen, hogy ne rúgjanak ki, és soron kívül lakást adjanak. Mondjam?
Igazad van. Lesül a bőr a képemről.
De azért szépen elfogadtál mindent. A mártér halált halt Szonták Sándor fia, a 42 éves védtelen árva gyermek, szakállas kisfiú, s ha már így mondtad, te vagy, aki az apja csontjaiból él. Te vagy az emberevő!
Anya!
Mit tudod, hogy naponta mit kell elszenvednem? Senki nem látja a sebeimet, a megalázott életemet. Én mindent megszépítettem körülötte. Kiretusáltam a portréját. Eltüntettem mindent, ami zavaró lehet, ami nem illik a képlebbe. Hozzáadtam egy kis sugarat az általános reflektorfényhez. És a végén itt vagyok. Én. Még a fiam szemében is egy túltengő öreg asszony, egy élősködő. Kisfiam, legalább te érts meg engem.
Azért nem kellene, anya. Ne.
Ölelj át, kisfiam. Tudod, hogy néha... Nagy néha. Mennyire hasonlítasz apukára? Ő sajnos nem élte meg a 40-et. 17 nap hiányzott a 30. születésnapjához. De én mindig fölkerekítettem. Sok a közös bennetek. Igen, kisfiam. A szád körül ez a csöndes mosoly. A hajszál ráncok a szemed körül.
Nem hagynánk ezt, anya.
Így. Így, kisfiam. Fejed a fejem mellett.
Anya.
Ebből fotó lesz az országvilágban. Apuka örülne, ha így látna bennünket.
Igen, amikor benéz az ablakon. Amikor arca az üvegen, ugye?
Igen, amikor.
Elég lesz a fény, elszállsz. Vagy kapcsoljak be még néhány lámpát.
Most nem mozdulj, kérlek. Szegény kisfiam.
Kaphatnék majd néhány másolatot?
Mondjuk 6x9-es méretben. És lehet színesben is.
Jól értettem a nevét? Revicki?
Revicki.
Nevezetes név. Tán éppen a kültőle származottja?
Abból a családból származom, asszonyom.
Leánykorom egyik kedves poétája. De aztán eljutottam Adihoz, később József Attilához. Ó, kérem,
dicsekvés nélkül mondhatom, a barátunk volt. Sokat beszélgettünk, sokat vitatkoztunk. De én ezt már többször megírtam. A szülői házban költők vettek körül. Néha édesanyám könyv nélkül mondta klasszikusokat. És a muzsikusok. Tűrhetően zongoráztam, Bach, Brahms, Beethoven. A csodálatos romantikusok. És aztán Heine. Dichterlieder. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die lieb ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine, die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.
Eine.
A szüleim igen, úgynevezett középosztálybeliek voltak, de progresszív emberek. Kimondottan szimpatizánsok. És amikor féltett leányuk a sorsát egy forradalmárhoz kötötte, eljegyezte magát az állandó életveszéllyel, nem támasztottak akadályt, megértették. Ez a neveltetés, ez az én hozományom a mozgalomnak.
Nagyon finom, nagyon szellemes.
Szellemes? Egy életigazság a fiatal ember. De beszéljünk csak arról, amiért ide fáradt. Ha jól értettem, monográfiát készül írni férjemről. Ez egy örömöt szerez végre. Mennyi beadvány, mennyi szinopszis, de valahol valakik mindig megakadályozták.
Igen, életének egy bizonyos szakaszára gondolok, amiről soha nem történik említés.
Mindenben a segítségére leszek. Ez az Ampir iratszekrényke, én Kolonicsnak nevezem, régi múlt századi tulajdonosa után. A Kolonics tele van feldolgozatlan dokumentumokkal, a levelei, a naplójegyzet, a kettőnk levélváltása, a kettőnk regénye. Ezt az anyagot csak annak adom a kezébe, akiben tökéletesen megbízhatom. Hogy mondta ön? Életének egy bizonyos szakaszára gondol? Melyik szakaszára?
Most, hogy a Kosár utcát, ahol utolsó hónapjait töltötte az illegalitásban, róla nevezik el, nos úgy gondol...
Ennek az utcának semmi köze az ő igazi alakjához. A dolog félreértésen alapul. Én minden fórumon felemeltem a szavam, tiltakoztam ez ellen, hogy éppen ez az utca viselje a nevét. Az első éveinket töltöttük együtt, ahol megszületett a fiunk, az utca egyáltalán nem jutott a tisztelt illetékeseknek eszébe, mert valaki betáplálta nekik a Kosár utcát.
De hiszen ott talált búvóhelyet, ott töltötte utolsó hónapjait, ott rejtegették vállalva a veszélyt,
Miért nem mondja ki nyíltan, hogy mire gondol? Hogy ott rejtegette a szeretője. Sándor sohasem szerette azt a nőt. Gyermekkori pajtások voltak. Ennyi az egész. Amit kettőjükről terjesztenek, ellenséges rágalom. Én az illetékes helyen nem egyszer megmondtam. Azt a nőt köteleztem, adjon írásos cáfolatot. Talán ő magát találta ki az egészet, hogy hasznot húzzon belőle. Hát csak egyszerűen ostoba női viszketegségből. Mindegy. Már ő sincs többé. És maga most ezzel áll elő, provokálni akar, beszennyezni egy ember ragyogó múltját, és engem is besorozni, kikölte magát.
Bocsásson meg. Nem akartam megbántani, csupán néhány levél került a kezembe.
Levél? Látatlanba is kijelentem, az csak hamisítvány lehet. Még az sem derült ki, hogy ki árulta be a katonai elhárítóknak a férjem rejtek helyét. Van róla egy föltevésem, mindegy. Arra kérem, hogy menjen el. A férjemről pedig nem írhat egy sort se. Meg fogom akadályozni. Erre legyen elkészülve.
És végre elmondhatjuk, és elégtétellel mondhatjuk, elérkeztünk oda, hogy ez a tragikus emlékű csöndes kis utca Szonták Sándor nevét viseli. Itt oltották ki fiatal életét a reátörő katonai nyomozók. Itt hullott ki a vére. És lassan több mint 40 éve ennek megölték ezt a tiszta embert. És meg akarták semmisíteni a művét. De az utókor nem feledékeny. Sőt, elmondhatjuk, hogy a neve ragyogóbban él, mint valaha. S hogy alakja ilyen szívósan fönnmaradt, az egy áldozatos asszonynak köszönhető, a harcos társának, aki egész életét neki szentelte. Egy asszonynak, aki szünet nélküli tevékenységével vállalva olykora népszerűtlen feladatokat is ébren tartja a lelkiismeretünket. Itt áll közöttünk ő, Szonták Sára, egy magatartás szinonimája, a hűség, az éberség példaképe, aki rendűen.
És akiket följelentettél, anyuka! A nagy idő!
Nem igaz!
És 56 után!
Nem igaz!
Tegnap előtt,
máma! Nem igaz, hallgass! Igen. Elhallgass, idétlen idióta!
Jó estét, anya!
Nem hallgass! Nem tudtam azonnal az ajtót nyitni. Rendeztem az anyagot. Előbb-utóbb meg kell írnom az emlékeimet. Szorít az idő, az intézet is sürget, a közvélemény is.
Igen.
Ha idegen csönget, kerekperec, be se engedem.
Anya, a közvélemény. Ja, szóval a dolgozónép várja a memoáriaidat.
Minek ez a gúnyolódás, kisfiam? Előbb-utóbb meg kell írnom a könyvet apádról és rólam. Iszol egy teát?
Hát?
Nagyon finom szájv, amit kaptam a régi barátomtól. Azok mindig felbukkannak, nem felejtenek el.
Ha megkínálsz?
Ülj le! Már is adom a forró vizet! Nem vagyok valami jól.
No.
Borzongás futkároz bennem. Különösen így este felé, amikor hirtelen rám sötétedik. Én, aki egész életemben utáltam a gyávaságot. Szóval, szembenéztem a dolgokkal. Most félek a sötétségtől. A múltkor azon az emléktábla avatáson csúnyán átfáztam.
Igen. Leülhetek ide melléd a szőnyegre?
Léle, ahogy az az egész sikerült. Mint ha szándékosan úgy időzítették volna azt a moslékidőt.
Jaj, anya, november van, zubogott, ennyi az egész.
Imádom ezt a gyanútlanságot. Én minden esetre írtam egy kis feljegyzést az illetékeseknek.
Micsoda?
Jól esik, hogy meglátogattál. Azt hittem, már te is szakítottál velem. Ez az úgynevezett ünnepség. Alig voltak ott néhányan. Ha a szerencsétlen apád ezt látta volna.
Csak a humor érzékét foglalkoztatna. Olvastam a jól elkonspirált följegyzései dicsőségről, hatalomról. Ennyien szóval rüheltte volna ezt a bearanyozást, az egész barokk utókort.
Te kinyitottad a kolonicsot? Te elolvastad a naplóját? Nem adtam rá engedélyt.
Meg akartam ismerni az igazi apámat, ha nem haragszol.
Meg kellett volna, hogy kérdezzél. Amit én abban a szekrényben őrzök, az csak az enyém. Nem osztozom rajta senkivel. Ezt már tisztáztuk egymással. Járt itt egy fiatal ember. Célozgatott erre-arra. Nem. Azt nem adom senkinek kezébe. Csak én lehetek, aki megírom. Ehhez gyűjtöm az erőt. Azt mondják, egyesek. Erre most nincs igény, elvtársnő. Ilyen könyvet manapság nem lehet eladni. Igen, majd meglátjuk. Én minden esetre elkészítettem a tervemet, és eljutottam oda, ahova kell. Majd még megtanulnak olyannak látni, amilyen vagyok. Egy özvegy, aki önállósítja magát. Eddig mindent neki rendeltem alá. Az ő parancsait követtem. Óvakodni kellett a stílustörésektől, el kellett rejtenem érzelmeimet. Emlékszel Iványi Zsoltra?
Iványira?
Ő volt az az ember, aki apád helyébe léphetett volna. Beleszerettem, és ő is szeretett. Egy csodálatos valaki. Feleségül akart venni. De őriznem kellett apád nevét.
Igen, de amikor perbe fogták az 50-es években, akkor szerelem ide, szerelem oda, a vád tanúja voltál, ugye?
Ezt az ellenségeim találták ki, 56 után! Megkövettem, és ő mindent megbocsájtott. Még most is hallom a hangját. Nézd, Csára, az ember sok mindenből tevődik össze, és én tisztelem a te meggyőződésedet. Azért vagy itt, hogy ítélkezzél?
Semmi ítélkezés, anya. Tartom a státuszomat. Egy sugárzó apa meglehetősen sikerületlen fiacskája. Egy energikus anya védő őrületében. Beszéljünk teljesen őszintén.
Nézd. Én azért kértelek, hogy gyere el. Nem hallottad ki a kétségbe esett kérést a hívásomból. Most a te segítséged kellene. Én nem csak a sötétségtől félek. Minden dolgomban bizonytalan lettem.
Jaj, anya!
Ne vágjál arcokat, kérlek. Meg kell, hogy hallgassál türelemmel. Belefáradtam. Unom az egészet, érted? Az egészet. Annyi év után úgy érzem, öreg vagyok. Ez nekem túlságosan munkaigényes misszió. Nem bírom. Ott ülök a régiek között, és arra gondolok,
Mi közöm ezekhez? Mi az, ami összeköt minket, a hűség? Az elvek tisztelete egy frászt. Egy frászt. Az állandó önbiztosítás.
Anya. Eltűzöd, anya. Rossz formában vagy. Miben segíthetnék nekem?
Elnézéssel, kisfiam.
Jó, mondom. De nem mondd, hogy sötét kert, meg bokrok, és hogy apa benéz az ablakon. Megengedsz nekem egy tanácsot. Szabadíts meg magad a rabságodból. Számold föl az egész mitológiát. Bízd a dolgot a szakemberekre. Tépd el a papírjaidat, azt a mindenféle beadványt, meg följelentést, észrevételt. Ne írkálj az újságoknak cikkecskéket, ne menjél az úttörőknek beszédet mondani. Lazíts, anyuka! Ne vírozd át az éjszakákat, vegyél be altatót és aludj.
Szóval tagadjak meg mindent, amit fölépítettem, amire elpazaroltam az életemet. Te hülye vagy, kisfiam!
Kerületi tanács, Porta! Porta! Rossz helyre kapcsolták. Én nem tudom átkapcsolni. Mondom, ne! Máskülönben. Máma úgy sincs félfogadás.
A sok rendetlen ember.
Bocsánatot kérek.
Mi van?
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e.
Jaj. Halló, tessék, Porta. Porta. Még nem láttam megérkezni. Különben is. Tessék mondani. Mi erre nem érünk rá. Sok a dolgunk. Valamit mocsorékol.
Kérem.
Mi van?
Ha jól emlékszem, ez itt az előjáróság.
Előjáróság. Volt valaha jó ember. Tessék bár egy folytában mondani. Halló,
Elé jár. Csak körülírva tudnám.
Mit?
Nem tudom röviden megfogalmazni.
Nem fér az időbe? Hát azt csak tudja, hogy mit akar. Egyáltalán honnan jött? De miért ide haza? Külföldre szakadt? Haza télő vagy?
Félig meddig.
Hát akkor forduljon a rendőrséghez. A szomszéd utcában van a kapitányság. Ott mindenre tudnak válaszolni.
Bocsánatot kérek, de nem szeretem a rendőröket. Nagyon régóta nem szeretem őket.
Talán csak nem a sítről szabadult.
Hogy?
Nézd, kérem. Nálunk csak holnap van fogadási nap. Majd a megfelelő előadó eligazítja. Minden jött magának. Halló? Igen? A Porta? A Porta! Halló? Csókolom. A Porta vagyok. Csókolom. Fölküldtem egy fura tagot. Akar valamit, de hogy mit, az pontosan ő sem tudja. Olyan, mint egy régi fényképből vágták volna ki. Nincs egy tisztességes ruhája. Ne, felsőkabátja. Azt is neki. Nincs. Hát, mit mondjak? Nem a divat bemutatóról jött. Talán nem is egészen komplet. Ne, most nem hiszem, hogy közveszélyes. Amúgy csöndes, békés, csak egy kicsit horzsoltnak látszik.
Őszintén szólva nem tudom, hogyan lehetne röviden és érthetően.
Üljön le, kérem, és mondja el nyugodtan.
Köszönöm szépen.
Igen, tessék, hallgatom.
Az egész talán majd bizarnak tűnik, különösnek.
Igen.
Talán van benne valami mulatságos, valami humoros.
Tessék talán mondani.
Ez az, kérem, hogy mondjam. Nem olyan egyszerű.
Sajnos nem mondhatom ön helyet.
Természetesen. Nekem kell megtalálnom a formulát. Az, hogy formula, ez is túl nagyképű, túl körülményes. Igen? Egy teljesen új mentalitást kellene föltalálni.
Igen?
Egy újfajta szemléletet. Kérem, akkor rövidre fogva.
Igen.
Szeretném megvonni a névhasználati jogot a feleségemtől. Letiltatni a nevemet.
Nem tisztázták ezt a válaskor? Erre a törvény minden lehetőséget megad.
Nem váltunk el.
Nem váltak el. Akkor ezek szerint külön élnek.
Eléggé külön. És ha hozzátehetem, lélekben egyre különebb.
Le kellene ülniük egymással és megbeszélni a dolgot. Szemtől szembe. A legcélra vezetőbb mégis a személyes megállapodás. Az konkrét.
Nincs módom leülni vele. Sem módom, sem kedve.
Nézze, uram, én látom, hogy enyhén szólva egy kissé zilált állapotban van. Talán kórházból?
Nem vagyok bolond.
Jó, én nem akartam megsérteni.
Ó, de. Tisztában vagyok a saját különösségemmel.
Igen.
És azzal is, hogy kevés segítségre számíthatok. Már a dolog megértéséhez is több idő kellene, mint amennyi egy hivatal légterébe belefér. Ne értsen félre, ez nem akar kritika lenni.
Nézzen ide, kérem. Látja ezt a szénabogját? Ez itt mind elintézésre váró ügyirat. Emberek sürgős ügyei.
Emberek sürgős ügyei, értem. És minthogy eleven ügyek, én is tiszteletben tartom az elsőbségi jogukat. Itt nincs egyébről szó, minthogy más-más időritmusban élünk.
Ott tartottunk, ugye? Hogy állítása szerint nem váltak el, hogy állítása szerint különválva élnek, és végül, hogy állítása szerint ön nem hajlandó a feleségével személyesen megbeszélni a dolgot. A feleség...
Nem a feleségem.
Hát kicsodálja az illető hölgy?
A hölgy az özvegyem.
Értem. Ez nagyon világos, és... Ez konkrét.
Semmi sem világos. A dolog nagyon is kuszát. És mint képlet, társadalmilag egyedülálló. Ennyiben valóban konkrét.
Én is így látom. És én nem is akarom ezt elvitatni. Mint hogy minden ilyen világos, a dolgot talán le is zárhatjuk. Tehát, ha jól értettem, az a bizonyos hölgy az özvegye. Akkor nem haragszik, ugye ez annyit jelent saját bevallása szerint, hogy ön nincs az élők sorában. Pontos a következtetés?
Közeledünk a lényeghez.
És ha ön, hogy továbbra is így fogalmazzak, nincs az élők sorában, vagyis ismétlem saját bevallása szerint ön konkrétan néhai, és ha ez... anyakönyvileg is bizonyítható, akkor törvényeink, de minden civilizált törvény szerint is nincs módja arra, hogy nevének viselése ellen tiltakozzék. Az ügy tehát magában hordja a teljes elintézettséget.
De éppen ez az állapot szorul védelemre. Nézetem szerint véget kell vetni egy sok ezer éves hibás gyakorlatnak. Legyen a nem létezőnek is létezési joga, és ha ez sikerül, az én esetemből precedens lehet csinálni.
Talán lenne szíves megmondani, hogy végül is mit akar?
Megmondtam. Tiltakozom a nevem felhasználása ellen. Tudomásom szerint létezik védjegy törvény, mégpedig nemzetközi érvénnyel. Én csak azt szeretném megakadályozni, hogy mindenféle önző ügyben, személyes előnyök érdekében, puszta nyerészkedésből használják védjegyként a nevemet. Mint akármelyik mosóporét. Ha elfogadják az érveimet, az a társadalmi öntisztulás fontos mozzanata lenne.
Nagyon világos, amit mond. Védjegy törvény. A hasonlat nagyon kifejező. Már látom a követendő eljárást. Ezek szerint az ön ügye részint a szabadalmi bíróság, részint, ami a névmegvonást illeti, a kerületi bíróság elé tartozik. Majd fölírom önnek a címeket. Igen. Tessék, És nagyon örülök, hogy megismerhettem egy ilyen finoman erkölcsi érzékű embert. Akkor mindenek előtt a kerületi bíróság. Sietnie kell, hogy ott írja az illetékes bírót, az illető egy nagyon nagy tudású öregember. Maga az élő lelkiismeret. Sok sikert!
Vagyis személyi okmányai egyáltalán nincsenek. Megbocsásson, de bepárásodott a szemüvegem. Sem személyazonossági, sem munkaigazolás, még egy buszbérlete sincs.
Nincs.
Sem. Nem, talán az ön esetében megtenné egy halotti levél, ami ilyesféle. Ez sem.
Még az sem biztos, hogy én fekszem-e a saját síromban.
Ezt most humornak tetszett szánni?
Nincs jogom humorizálni. De hogy érthető legyen, könnyen előfordulhatott, hogy a nagy kavarodásban összekevertek mindenféle hozzám hasonlóan erőszakosan elhalálozott egyénnel. Mindenféle hasonló sorsúval. Tetszik tudni, sokat temettek akkoriban. A háború vége felé jártunk.
Jó. Tegyük fel, hogy belemegyünk ebbe a játékba. Tegyük fel, hogy nem sajnáljuk rá az időt, bár engem a kollégáim amúgy is azzal vádolnak, hogy makacsul végig araszolom a túl bonyolult jogi járatokat. Na jó, de hát nézzük csak, próbáljunk rekonstruálni. Mert mint hogy iratai ugyebár nincsenek.
Bíró úr, a kávéja.
Köszönöm. Tegye le, kérem. Az ügyfelemnek is egyet.
Kávé? Köszönöm, nem. Elég régen ittam kávét. A történelem jóvoltából antikoffeinista lettem.
Igen, bocsánat. Visszatérve, tehát... Kezdjük az elején. Nem veszi rossz néven, ha megkérdem. Ebben a jelenlegi állapotában... Hány éves ön?
Megírták, kinyomtatták.
Hogy?
Bár ami az adatokat és a tényeket illeti, itt-ott számon lehetne kérni némi pontosságot. 17 nap múlva lennék. 30.
30.
Évtizedek óta csak lennék. A nyomorult 17 nap miatt mindig elmarad a kerek születésnapom. Szerencsére képviselőm az utókorban egyszer és mindenkorra gondoskodott a kerek számról. Mint minden esetben a kisebb-nagyobb átigazításokról.
Igen. Elég szépen ránk esteledett.
Jaj, gondolom lejárt a hivatali idő. Bár az időérzékem meglehetősen csalóka.
Igen, lejárt. Tehát amúgy sem tudunk a végére jutni. Na jó, hát ha elkezdtük, akkor csináljuk. Már csak azért is, mert a játék inkább pihentető, sem mint fárasztó számomra. Engedelmével én valamit megint kérdeznék öntől. Elmúlt 40 év. Ez az emberi világban olyan nagy tömeg, mint a Mont Blanc. Ennyi ideje múlt, hogy az ön számára minden lezárult. Uram, miért éppen most jött el az ideje, hogy visszaperelje a nevét? Hogyan, hogy csak most érett meg az elhatározás. Vagy egy kicsit ünnepélyesen fogalmazok, de csupán a játék szellemében.
Több mint negyed százada próbálkozom. De a megközelítés, be kell látnom, mindig is ügyetlen, tétova volt. A probléma erkölcsi része világos, de nincs gyakorlati megoldás. Fosszátok meg a nevemtől a nejemet, mert visszaél vele, mert hatalommá növeszti magát. Eddig minden közérthető. De hogyan képes beleszólni ebbe egy
nem létező.
Egy nem létező.
De nincsenek megfelelő eszközei. Legfeljebb odáig jutok, hogy egy jóhiszemű ember, mint ön is, meghallgatásra érdemesít. Bevallom, olykor ponyva módszerekkel is próbálkozom. Megszoktam jelenni neki. Eleinte csak az álmaiban, de most már éber állapotában is meglátogatom, különösen alkonyat felé. Ez a sejtelmes napszak nagyon megfelelő.
Nem tagadhatom, ön kitűnő partner a játékban. Van iróniája, sőt, öniróniája egy szóval, eminens. De mire lyukadunk ki?
Ott sétálgatok a nagy harccal megszerzett lakása körül. Beleülök a kedvenc foteljébe. Elmozdítom a tárgyait, és ő riadozva észleli, fölfigyel rám. Tehát folyamatosan nyugtalanítom. Megtalálta például azokat a leveleket, amelyeket valaha egy nő írt nekem. Bocsássa meg, hogy patetikusan fogalmazok, egy nő fiatalságon fénysugara. Az első és múlhatatlan szerelem. Mint megszállott kamaszok. Egymás szomszédságában laktunk. Minden nap írtam neki egy levelet, és ő minden nap válaszolt. Ő volt az, aki utolsó hónapjaiban rejtegetett. Amióta ezek a levelek előkerültek, rajongó özvegyem, gyűlöl. Még a legkisebb papírdarabkát is eltüntette, hogy nyoma sem maradjon annak a szerelemnek.
Talán éppen az ön érdekében. Végül is nem a legjobb fényt vetné önre, ha ezek most előkerülnének. Valamelyik túlbuzgó történészt nagyon alaposan felhasználhatná. Ha nem vette volna észre, most az az irányzat kerül előtérbe, hogy meg kell tisztítani a történelmet a megszépítő túlzásoktól. Megszűnőben a Gloria in excelsis Deo, tudomásom szerint ön latin szakos volt, tehát duplán értjük egymást. Megbocsájt talán, de nekem is az a véleményem, legjobb az ilyesmit a süllyesztőbe dobni.
Senkinek sincs joga kiretusálni az igazi arcomat.
Ne, hát ez tévedés, fia. Az utókorban senki sem rendelkezhet szabadon a saját portréjával. Önről kialakult egy kép, és ez már közösségi tulajdon. Legyen szíves tudomásul venni. És az ön özvegye nagyon energikusan, sok stílus érzékkel gondozza ezt a tulajdon.
Az én emlékem nem park, amit gondozni kellene.
Valamit figyelmen kívül tetszik hagyni. Vegye tudomásul, fiam, hogy minden rendszer ragaszkodik a legendáriumához. Vegye olybá, kedves fiam, hogy ez a csillagtérkép fontos motívuma. Mi csak néhány napja, hogy az ön neve fölkerült a kedvesen romantikus Kosár utca falaira. Néhány hónappal ezelőtt, hogy szaporítsam a példákat, úttörő csapatot neveztek el önről az unokám iskolájában, ott voltam magam is. És a neje, bár látnivaló volt, hogy gyöngélkedik, mégis megjelent, és formás kis beszédet mondott a gyerekeknek. Példaképre szükség van minden időben, minden társadalomban, és az ön példája nem csak megrendít, de fölemelő. Pardon. Igen? Igen, drágám, nem sokára indulok hazafelé. Hozzá kell tennem, és lehet, hogy ezért nem fogad majd a szeretetébe. Az önözvegye egy sajátos értékrend szerint hasznos tagja a társadalomnak. Nála a magánérdek már-már közérdeknek látszik.
És feljelentéseket írkál.
Redukálnom kellene a cigarettát. Úgy látom, ön nem csak szokatlanul makacs, de egy kicsit igazságtalan is a túlélőkkel szemben. Tessék tudomásul venni, miért szaporítjuk a szót? Az ügyében tehetetlen vagyok. Teljes csőd. Önnek nincsen bejelentett lakása. Nincsen munkahelye, nyugdíja sincsen. Önnek csak erkölcsi helyzete van, jogi helyzete nincs.
Nem volt szándékom túlterhelni.
Tudom, az ügyem meghaladja a befogadhatót. És talán igaza van abban is. Több türelemre lenne szükségem a túlélők iránt. Hogy ne legyek maximalista.
Aha. Örülök, hogy erre a belátásra jutott. Mint idős embernek, aki élete során már annyiszor került ellentétbe lelkiismeretével, és aki annyi keserű hajnalon vihaskodott alternatívákkal, jól esik, hogy sikerült a realitásokra irányítanom a figyelmét. Az arányok így lassan emberszabásúak lesznek. Segíthetnék önnek valami más egyébben?
Igen. Azt hiszem, megkaptam minden eligazítást.
Talán nem veszik tiszteletlenségnek, ha még azt is elmondom. Az özvegye a talapzaton nem csak mellék alak, de kiegészítője önnek. Egy nő, aki egész életében az ön nimbuszát védi. Egy nő, aki közben megcsúnyult, megvénült, és akit sokan gyűlölnek is. Nagyszerű emberek tűntek el az időben, mert senkiük sincs, aki képviselné őket. És ön, uram, íme megmaradt. És most már ilyen is marad, még sok-sok évtizeden át. Ez a dicsőség statikája. 17 nap múlva lesz 30 éves. Na, és mindörökké. Föl a fejjel, fiatal ember. Ez perspektívának sem kevés.
Nagyon jó, hogy itt voltatok, drágám. Még most is bennem a hangulata.
Láthattad magad is. A belső egyensúlyom, hogy úgy mondjam, teljesen helyreállt. Minden mocskolódás, minden rágalom ellenére.
Még a saját fiam is ott van az ellenségeim között. Hogy adjak föl mindent, amit megteremtettem. Sándort, magamat. Nem, drágám, nem. Én igaz, hosszú éveken át egy halott utóvédje voltam, de csak voltam. Napokon belül megkapom a szerződést a könyvre. Nagyon fontos emberek intézkedtek. Sajnos a lektort, aki ellene volt és van, nem sikerült kirugatnom. Változtak az erőviszonyok. Az erőviszonyok. Na és az elvek? Mindegy. A lényeg, hogy most már megírom a könyvet. Semmi blaszfémia, semmi szenzációhajhászás, semmi, ahogy ők szeretnék, önleleplezés. Isten ilyen vagyok, drágám. Lezuhanyoztam. Belebújtam a Halloweenbe. Mozitlád járkálok a lakásban. Ez az áldott, puha, illatos szőnyeg. Na, aludj jól, és vedd be a hashajtót, szívem. Holnap telefonálj.
Die kleine, die feine, die reine, die eine.
Leengedtem a rugót. Kulcsra zártam az ajtót. Bevettem az altatót. Hogy kerülsz-e ide? Nem érted? Ki vagy zárva? Hagyjuk abba ezt az erkölcsi kontrollt, jó? Föltekered az idegeimet. Nem felejtettem el semmit.
befogom a számot, ez természetes. Nehogy azt hidd miattad. Magamat védem vele, és mindent, amit kitaláltam. Mert Komisz egy férj voltál, te bearanyozott. Gondoltál rajtam. Fontoskodónak mondtál. Soha nem felejtem el neked, hogy amiatt a nő miatt azt vágtad a szemembe. Trampli! Én és Trampli, aki arról voltam híves, hogyan mozgok, hogyan beszélek. Az irodalmi műveltségem, a zenei kultúrám. Igen, egy életre megjegyeztem, de nem tudok visszaütni. Nagyon kérlek, ne kotorázz a papírok között. Hogy finoman mondjam, nem vagy rá illetékes. A legkisebb fecnihez sincs jogod. Tudom, mire megy ki a játék. A tökéletlen fiadból is te beszélsz. A morális közhelyeidet sorolja, hogy tegyem tönkre, amit egy életen át gyűjtöttem, amit a testemmel védtem. Ezt vehet ki a fejedből, légy szíves. És most megkérlek, már hatni kezd az altatón. Menj el szépen, és ne is gyere vissza. Ne dobd el az égő gyufát, hallod? Te tébolyodott ember! Rám akarod gyújtani a lakást?
Leselkedő. Vészi Endre hangjátékát hallották hallgatóink. Szereplők: Szonták Sára, Súlyok Mária, Ákos, Pap Zoltán, Sándor, Szacsvai László, Öreg bíró, Sinkovics Imre, Revicki, Székhelyi József, Tanácsinő, Sütz Ila, Portásnő, Tábori Nóra, Mentőorvos, Beregi Péter, Szónok, Raksányi Gellért. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Zenei munkatárs Takás György. A rendező munkatársa Pataki Ágnes és Terjék Jenő volt. Dramaturg Bárdos Pál. Rendezte Varga Géza.